207 igen, 165 nem, bizalmat kapott a miniszterelnök. Nagy gyűlés, a teljes Fidesz frakció részt vett a tüntetésen. Nemzeti gyásznap, az aradi vértanúkra emlékezünk. Jó napot kívánok, a híradót látják. Bizalmat kapott Gyurcsány Ferenc. A magyar demokrácia 16 éves történetében első alkalommal rendezett bizalmi szavazást az országgyűlés. Az eredményt Szili Katalin házelnök jelentette be.
Az országgyűlés az alkotmány 39/4 alszakaszának harmadik bekezdése alapján a kormány iránti bizalmát 207 igen szavazattal, 165 nem ellenébe tartózkodás nélkül kinyilvánítja.
A parlamenti vita a kormányfő felszólalásával kezdődött, majd 20-20 percben a frakciók vezérszónokai fejtették ki pártjuk állásfoglalását.
Békét és nyugalmat szeretnék. Békét és nyugalmat, mert erre van szükség az országnak. A békének ára van. Világos, egyszerű kérdésekre őszinte válaszokat kell adni, és ez szerint kell cselekedni. Ez az ár.
Igen, talán kell, bocsánat. Így kezdte 40 perces felszólalását a kormányfő, aki szerint nem az a kérdés, hogy Gyurcsány vagy Orbán. A kialakult helyzetben ez a kérdésfeltevés legfeljebb következmény. A vádlók bizonyítéka egy beszéd, a szenvedély és az indulat beszéde, mondta a miniszterelnök, aki szerint elsősorban azért tartozik bocsánatkéréssel, mert megengedték maguknak, hogy elhiggyék, a politika felülírhatja a gazdaság törvényeit.
Ha valamiért kell bocsánatot kérni, akkor ezért. Bocsánat. És amikor azt mondtam, hogy büszke vagyok arra, abban a bizonyos összödi beszédben, hogy végre megtettük, akkor arra a fajta szembesítésre voltam a büszke, amely szembesítés persze nem állja ki a nyilvánosság próbáját úgy, ahogyan ott, nem a nyilvánosság szánt módon elhangzott.
Gyurcsány Ferenc bocsánatot kért az elhíresült balatonöszödi beszéd nyers és indulatos megfogalmazásáért is, amely alkalmat adott a támadásokra. A leghatározottabban visszautasította azonban, hogy adatokat hamisított, vagy tudatosan félrevezette volna a választókat a kormány. Hangsúlyozta, nincs szükség új rendszerváltásra, de a változás bizonytalansága a szabadság ára. Miközben az egész magyar politikai elit hazugság módozatairól beszélt, többszöri éles kritikával illette az ellenzék magatartását. Szerinte a hatalmi önzés politikája a demokráciát sérti, és az országgyűlési vita most arról szól, engede a parlament annak, hogy a kisebbség támadást indítson az alkotmányosság ellen, utcai politizálással, zsarolással és fenyegetéssel szerezze meg a hatalmat. Szembesítette politikai riválisait azon nyilatkozatokkal is, amelyek szerint Orbán Viktor reform alapot kíván létrehozni, és hogy a Fidesz is elismeri, hogy pénz kell az egészségügyben. Meglátása szerint itt az ideje, hogy befejeződjék a kettős beszéd. Készen állok az egyenes beszédre, csak azt kérem, más is egyenesen beszéljen, hangoztatta Gyurcsány Ferenc.
Bizalmat kérek a parlamenttől. Bizalmat, mert csak erős kormány tudja végigvinni ezt a programot. Az egyensúly, a reformok és a fejlesztések programját. És csak egy olyan kormányfő, amely nem kényszerül politikai okokból újra és újra rossz kompromisszumokra, amely érzi a háta mögött a parlament többségének felhatalmazását és bizalmát. Azok támogatását kérem, akik támogatják a programot, akik támogatják ezt a kormányt, akik támogatják a kormányfőt, megfontolva a múlt összes terhét, számot vetve igazsággal, hazugsággal, múlttal és jövővel. Tartalmi döntést kérek. Magyarországnak békére és nyugalomra van szüksége. És egy új kezdetre.
Nyugalmat szerető országról beszélt az MSZP frakció vezetője is. Lendvai Ildikó szerint a társadalom egyik fele azért aggódik, mert a kormány lemondását követelőknek van forgatókönyve, amely céljuk elérését diktálja. Ám még ennél is aggasztóbbnak tartaná, ha egyáltalán nem lenne forgatókönyv, mert az ország népének közös a vesztenivalója.
Én inkább azok közé tartozom, akik szintén a békét féltik, De azért aggódunk, hogy nincs forgatókönyv, csak felelőtlen ugrás a sötétbe.
Minden meggondolatlan mondat, amely a kormány programját veszélyezteti, munkahelyeket szüntet meg, csökkenti a forint stabilitását, és a gazdaság megroppanásával a fizetések és a nyugdíjak értékét csökkenti, fogalmazott Lendvai Ildikó.
A kár, ha nem vigyázunk, ma már több lehet, mint az úgynevezett megszorítások teljes összege. Nem a kormány forintja, hanem az ország forintja értéktelenedhet el. Nem attól kell félni, hogy a miniszterelnöknek, a minisztereknek vagy a képviselőknek nem lesz állása a befektetők menekülése miatt, hanem attól, hogy XY kisember, fideszes, szocialista vagy sehova se szavazó veszi el a munkahelyét.
Új kezdet, változások, reformok kellenek, amelyek nem feldújják az életet, hanem normálissá teszik, érvelt Lendvai Ildikó. Ehhez kell a politikai, társadalmi és emberi bizalom. Bár szerintem megjelent a félelem alternatívája, a koalíciónak erősítenie kell a bizalmat. Az igen szavazat az alkotmányos formákra és a demokráciára leadott voks, fogalmazott a frakcióvezető, aki szerint a stabilitás a befektetőket is megnyugtathatja. A vekkerek lehetnek sokan, de nem elegen ahhoz, hogy mindezt túlcsörögjék, hangoztatta. 60 perc telt el a vitából, és sajnálatos, hogy az idő jelentős része az ellenzék és Orbán Viktor szidalmazásával telt. Kezdte beszédét a Fidesz frakció vezetője, aki szerint, ha nincs teljesítmény, marad a retorika és az ellenségképek gyártása. A miniszterelnök felvetéseire elmondta, továbbra is adócsökkentésre van szükség, és az Orbán Viktor által javasolt reformalap nem adóemelés.
A reformalap egy olyan alap lenne, amely a reformokhoz szükséges költségeket tartalmazná, éppen azért, hogy ne tűnjön el abban a nagy kalapban az önök által megkövetelt anyagi hozzájárulás, anyagi áldozat, amit most szednek be az emberektől, és amiről sajnos nem tudjuk, hogy hova tűnik.
Navracsics Tibor leszögezte, valóban a demokrácia alapköve a 4 évenkénti választás, de idén tavasszal a kormány nem adta meg az ehhez szükséges információkat a szavazópolgároknak.
Önök azt mondják, hogy tök mindegy, hogy hazudtak, mert mi azt mondtuk, hogy válsághelyzetben van az ország, vagy közel van egy válsághelyzete az ország, tavasszal is. Tehát ha egy választópolgár nagyon akarta volna tudni, akkor a mi adatainkból tudta volna. Na, de ez nem menti az önök felelősségét, ne haragudjon. Önök ugyanis nem azokat az embereket vágták át, akik ránk szavaztak. Mert azok tudták az igazságot, mert ránk szavaztak. Önök a saját szavazóikat vágták át.
Az ellenzéki politikus úgy véli, szó sincs arról, hogy a kormány ki akar törni a hazugság csapdából. Szerinte Gyurcsány Ferenc lelepleződött.
Én akár még azt is elhiszem, hogy ön jó szándékból hazudott korábban. Ön azért hazudott esetleg, hogy a választó polgárai számára kellemesebb perceket szerezzen. De hazudott. Lássa be, hogy hazudott. Hazugsággal tartotta meg a hatalmát.
Navracsics Tibor Gyurcsány Ferencet idézte, aki még kormányfő jelöltként azt mondta, a politikus, ha ügyes, meg tudja szerezni a hatalmat, a jó politikus pedig le tud róla mondani. A Fidesz frakció vezetője szerint a miniszterelnök semmivel sem nézett szembe, legfőképpen önmagával nem, ezért most a vita végén gyakorolnia kellene az említett politikusi és emberi erényt.
Kunce Gábor, az SZDSZ elnöke szerint a múlt vasárnapi választáson nem pártokra, hanem személyekre adták le voksaikat az emberek. Nem országgyűlési választás zajlott. A jelenlegi helyzetben sem a szakértői kormány elképzelését, sem az utcai politizálást nem tartják a liberálisok elfogadhatónak.
A Szabad Demokraták Szövetsége szerint ma két kérdésben kell állást foglalnunk. Az egyik, a parlamentáris demokráciát akarjuk, vagy az azt megdönteni akaró utcai politizálást támogatjuk inkább. A másik, reformokat és a gazdaság stabilizálását akarjuk, vagy pedig a csődöt támogatjuk.
Igent mondunk a parlamentáris demokráciára és a kormány programjának tartalmára, mondta Kunce Gábor. Az SZDSZ elnök frakcióvezetője szerint a miniszterelnök elkötelezett a reformok mellett, ezért szavaznak igennel. A Fidesznek szerinte nincs a mai helyzetre programja. Orbán Viktor sem mondott mindig igazat, idézte fel Kunce Gábor többek között a Kaja Ibrahim és Josip Tot ügyet. A hazugsághegy csúcsára nem megyek, mert ott olyan ritka a levegő, hogy meg kellene szakítanom a beszédemet, fogalmazott Kunce Gábor, aki szerint nem szabad engedni az ultimátumnak, mivel a tüntetés és az abból kinövő erőszak egyedül Orbán Viktor hatalomvágyát szolgálja.
Az MDF szerint a miniszterelnök becsapta és gúnytűzött a választókból, ezért Gyurcsány Ferencnek le kell mondania. Dávid Ibolya kifejtette, a hangzatos és szemérmetlenül irreális választási ígéreteket félkész reformok követték, majd átgondolatlan megszorító intézkedések. Felelős politikus nem mondhat igent a demokrácia megcsúfolására, jelentette ki. Az MDF elnöke szerint felfordult a világ, hiszen a politikai elit színvonala és maga az a tény, hogy a miniszterelnök személyéről bizalmi szavazást kell tartani, illetve a Kossuth téren uralkodó állapotok méltatlanok október 6-a szellemiségéhez. Az MDF elismeri a reformok, a változtatás szükségességét, sőt a megszorítások egy részét is nélkülözhetetlennek tartja.
Megalkottuk 7 pontos politikai alternatívánkat, melyben meghatároztuk, hogy mely intézkedések jelentenék a költségvetési stabilitás és egyben a gazdasági és társadalmi egyensúly zálogát.
Az MDF hatástanulmányokra alapozottan kisebb államot teremtene, teljes szemléletváltást alkalmazna az adórendszerben, a középosztály figyelembevételével folytatná a privatizációt, új fejezetet nyitna a pártok közti párbeszédben, és létrehoznák a tiszta kezek hivatalát.
A stílus maga az ember, jelentette ki a KDNP frakció vezetője, aki szerint Gyurcsány Ferenc balatonöszödi beszéde még egy magánbeszélgetésben sem lenne helyes. Semmilyen Zsolt a konkrét kifejezések megismétlése nélkül jelezte, példátlan, hogy a kormány fő durvában sértegeti Magyarországot, mint Györgye Funár vagy Ján Szlota. A politikus a szocialista frakcióhoz szólva úgy fogalmazott, az összödi beszédet hallgató képviselők felelőssége sem megkerülhető. Nincs morális alapjuk a kormány főhivatalban tartásához.
Részben önök a mandátumukat annak a szervezet hazugságnak köszönhetik, amely egy Gyurcsány úr akaratlanul leleplezett az összödi beszédében. Ezért tehát ez a szavazás fából vaskarika lesz, hiszen érintettek az ügyben, haszonélvezői az ügynek, ezért nincs morális legitimációjuk arra, hogy e tekintetben felmentést adjanak Gyurcsány úrnak.
Semmilyen Zsolt úgy vélte, a miniszterelnöki esküjét is megszegő kormányfő sorsáról titkos szavazással kellene dönteniük a honatyáknak. A kereszténydemokrata politikus szerint erre azért lenne szükség, mert a nyílt szavazást követően a nemmel voksoló kormánypárti képviselőket retorzió kérhetik.
A parlamenti többség döntése a közjogi akarat megtestesülése lesz, legyen szó kormánypárti, avagy ellenzéki voksokról. A kormánynak az a dolga, hogy a többség akaratát teljesítse, mondta zárszavában a miniszterelnök.
Ennek a közakaratnak fogok megfelelni. Éreztem és érzékeltem, hogy az a közakarat, amely ezt a kormányt hivatalba emelte, ez a közakarat megerősítésre szorul.
Ahogy egy miniszter felajánlja lemondását, úgy ajánlja fel most a kormányfő ezt a lehetőséget a parlamenti többségnek, hangoztatta Gyurcsány Ferenc és hozzátette. Ezt a folyamatot kutyakomédiának nevezni méltatlan dolog, a hatalmi arrogancia megnyilvánulása.
Ennek a kormánynak a sorsa a következő szavazással újra a parlament kezébe kerül. Ha a parlament többséget fog szavazni, a parlament többsége bizalmat fog szavazni, folytatjuk a dolgunkat, nem ugyanúgy, ahogyan eddig tettük.
Van ok változtatni, önmérsékletre és önvizsgálatra van szükség. A kormány bártok és a kormány elkezdték, jó lenne, ha más is elkezdeni, zárta beszédét Gyurcsány Ferenc.
Sólyom László tudomásul vette a parlamenti szavazás eredményét, közölte az államfő sajtófőnöke. Mint ismeretes, a köztársasági elnök az önkormányzati választás napján közvetlenül urnazárás után azt mondta, idézem, most az országgyűlésnek van cselekvési lehetősége, a kormány az országgyűlésnek felelős, az országgyűlés dönt a miniszterelnök személyéről, az országgyűlés helyreállíthatja a szükséges társadalmi bizalmat, a megoldás kulcsa a parlamenti többség kezében van. A miniszterelnök, az MSZP és az SZDSZ képviselői a szavazás után azt mondták, erre az eredményre számítottak. A Fidesz és a KDNP továbbra is színjátéknak tartja a voksolást, az MDF pedig úgy véli, Gyurcsány Ferencet megerősítették tisztségében, és ezt figyelembe kell venni.
Erre az eredményre számítottam, de természetesen ez egy fontos közjogi aktus volt, mondta a miniszterelnök a szavazást követően.
Befejeződött ez a hosszú-hosszú választási időszak, ami azt hiszem, hogy az embereknek is az idegeire ment, de minthogyha a politikusoknak is. Ideje kormányozni, mindenkinek tenni a dolgát. városokban, falvakban meg nekünk.
Az MSZP frakció vezetője úgy vélte, a politikai bizalmat megkapta a kormány, most a társadalmi bizalmat kell visszaszerezni.
A kormány és a kormánypártok azon fognak dolgozni, hogy ez a társadalmi bizalom is megerősítjék. Azt reméljük, hogy a mai parlamenti szavazás üzenetét belföldön és külföldön is meghallják.
A papírforma érvényesült. Az MSZP és az SZDSZ is a próbaszavazásnak megfelelően fegyelmezetten adta le voksait, mondta a Fidesz frakció vezetője.
Én kevéssé elegáns megoldásnak tartom, hogy Gyurcsány Ferenc igennel szavazott saját magával kapcsolatos bizalmi kérdésre. Gyurcsány Ferenc bizalmat szavazott magának, én nem vagyok benne biztos, hogy az ország többsége is így gondolja ezt.
Ezért nagyon súlyos, hogy nem titkos szavazás volt, hiszen az lehetőséget adott volna arra, hogy a képviselők valóban a lelkiismeretük alapján szavazzanak.
Az SZDSZ elnöke azt hiányolta, hogy az ellenzék nem fejtette ki álláspontját azzal kapcsolatban, hogy javítaná az ország gazdasági helyzetét.
Biztos voltam benne, hogy a kormánynak megvan a többsége, ugyanakkor ez volt az alkotmányos megoldás, ha kétely merül fel, akkor az alkotmány a bizalmi szavazást nyújtja megoldásként.
Ma az MSZP-SZDSZ koalíciós többség bizalmat szavazott Gyurcsány Ferencnek. A Magyar Demokrata Fórum nemmel szavazott ezen a bizalmi szavazáson. Mi ellenzéki párt vagyunk, egy olyan ellenzéki párt, amely azonban parlamentáris keretek között fejti ki a tevékenységét. Azzal, hogy Gyurcsány Ferencet megerősítették, ma Magyarország miniszterelnöke Gyurcsány Ferenc.
Közvetlenül adásunk előtt fejeződött be a Fidesz elnökének beszéde a Kossuth téren. Mintegy 40 ezer ember gyűlt össze 4:30-ra a térre, ahová Fidesz hívta az embereket a miniszterelnök távozását követelő nagygyűlésre. Most Orbán Viktor beszédéből hallhatnak részletet.
Ezért itt és most útjára indítjuk a Magyarország, az Igen Magyarország kartát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mi a polgári demokratikus ellenzék hívei, akik a rendszerváltoztatás idején közösen küzdöttünk a diktatúra hazugságai ellen, és sokakkal együtt kivívtuk Magyarország függetlenségét és szabadságát, most, amikor morális válság alakult ki, az erkölcsi rend helyreállítása érdekében megfogalmazzuk és útjára bocsátjuk az Igen Magyarország kartát. Mi a karta elindítói úgy látjuk, hogy Magyarország azért került morális és pénzügyi válságba, mert vezető politikusai nemet mondtak a miniszterelnöki és képviselői esküre, nemet mondtak az igazságra, nemet mondtak a köztársasági elnöki tekintélyre, végső soron nemet mondtak a magyar emberekre. A válságból kivezető út ezért csak az igenek mentén haladhat. Meggyőződésünk, hogy Magyarországra kell igent mondani, ezért adtuk a kartának az Igen Magyarország címet. A kezdeményezéssel az a célunk, hogy az ország mielőbb kiutat találjon a csapdából, és úrrá lehessen az elhatalmasodó erkölcsi válságon. Hiszünk abban, hogy a megoldás az erkölcsi rend helyreállítása, ami a politikusok személyes példamutatása nélkül nem valósulhat meg. Ezért mi a karta elindítói és aláírói először is igent mondunk minden magyar emberre, politikai és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül. És ezzel igent mondunk a nemzet egységére. Ez azt jelenti, hogy minden politikusnak kötelessége, hogy hivatalba kerülve mindenkit képviseljen, így azokat is, akik nem rászavaztak. Ez azt jelenti, hogy sorsfordító intézkedéseket, nagy reformokat csakis nemzeti egyeztetés mellett valósíthatunk meg. Igent mondunk a megmaradt állami vagyon védelmére is. Másodszor igent mondunk az igazság védelmére. Ez azt jelenti, hogy minden politikusnak kötelessége mindent megtennie az igazság védelméért. Azért, hogy az emberek tisztán lássanak az ország helyzetét illetően, és mindenkor az igazság ismeretében tudjanak dönteni a saját és hazájuk jövőjéről. Harmadszor igent mondunk a demokráciára, a köztársasági elnöki méltóságra és a betartott esküre. Ez azt jelenti, hogy az olyan politikusokat, akik nem tartják tiszteletben a demokráciát, a köztársasági elnöki méltóságot, vagy megszegik hivatali esküjüket, kiközösítjük magunk közül. Igen, mi azt valljuk, a miniszterelnöki eskü kötelez, és megszegése a hivatal elvesztését kell, hogy maga után vonja. Negyedszer igent mondunk a felelősségre és a számonkérésre. Ez azt jelenti, hogy mi a karta elindítói tisztában vagyunk a saját felelősségünkkel, és mindig készek vagyunk arról számot adni. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a politikusok felelőssége ugyanúgy számon kérhető legyen, mint minden más foglalkozás esetében. Igen, azokat, akik az országot válságba sodorták, felelősségre fogjuk vonni.
Most kapcsolunk a Kossuth térre, a helyszínen van tudósítónk Kovács Dorián. Szervusz Dorián, mi történik most a téren?
Amit előbb a nézők láthattak a tévében, az a tömeg, annak már csak a nyomai van itt a Kossuth téren. Elkezdtek elszivárogni az emberek, akik pedig maradtak, békésen mécseseket gyújtnak a Kossuth szobornál is, de itt azt hiszem, hogy meg tudjuk mutatni operatőr kollégámmal, itt az október 23-ai emlékműnél is. Tehát békés a hangulat, azt mondhatom, és elmentek most már a Fidesz képviselői is.
Én azt mondod, hogy békés a hangulat, akkor nem történt semmiféle rendbontás, vagy rendkívüli esemény.
Nem történt semmiféle rendbontás, és ahogy én megkérdeztem itt az embereket, nem is szándékoznak, és úgy láttam, hogy nincs is nagyon harag a szemükben, nagyon örültek neki, hogy itt össze tudtak gyűlni, fogadhatták a Fidesz elnökét, és együtt elmondhatták a véleményüket a kormányról, de úgy láttam, hogy nincsen olyan nyom, olyan arra utaló jel, ami arra utalna, hogy itt valami fog történni ma éjszaka, legalábbis a Kossuth téren.
Dorián, köszönjük a beszámolót. A nézőktől pedig elnézést kérünk a hanghibáért. Tanácskozó képviselők odabent, folyamatosan érkező tüntetők odakint. Így nézett ki a Kossuth tér egy órával a Fidesz által meghirdetett nagygyűlés előtt.
Buszon, autóval, gyalog, sőt még traktorral is érkeztek a tüntetők a Kossuth térre a bizalmi szavazás perceiben.
Csongádról érkeztünk, ketten, Hódmezővásárhelyről, hát 10-en körül, és az látszik, hogy 10 óra körül indulunk haza.
A Kossuth tér környékén a rendőrség kora délután megerősített szolgálattal verte az érkezőket. Ugyanitt megjelentek újra nagy számban a külföldi tévétársaságok közvetítőkocsiai is.
Tetszett nagyon, hogy mindenki ilyen.
Én azt szeretném, hogyha a parlament feloszlatná saját magát, mert ez így nem mehet tovább.
Több mint 1000 járművel kezdtek tüntetést ma a gazdák. Az ország mintegy 50 pontján zárták le félpályán az utakat. A kormány szerintük vidékellenes politikája ellen tiltakoznak.
Reggel 8 óra óta kint vannak a gazdák, itt Jásza Pátin is. A kormány vidékellenes politikája miatt tüntetnek. Mint mondják, Gyurcsány Ferenc csak árt az országnak.
Az uniós támogatások nem érkeznek meg, ezeket a kormány mind kimerem mondani azt is, hogy ellopta. Ezek a pénzek nincsenek meg sehol, a helyi támogatások nincsenek meg sehol, úgyhogy ennek a kormánynak mennie kell.
A megyében tüntettek még Tiszafüreden, Mezőtúron, Karcagon, Kisújszállnáson, Jászberényben, Jánosida és Jászalsó-Szentgyörgy között is. A gazdák azt mondják, amennyiben követeléseiket nem teljesítik, a közeljövőben akár teljes útszakaszokat is elfoglalnak majd.
Az udvari határátkelőnél békésen, de elkötelezetten demonstráltak a gazdálkodók. 34 járművet vonultattak fel az út szélén. Három dolog miatt tiltakoztak. Az Unió új kukorica intervenciós szabálytervezete, a kormány megszorító csomagja, valamint a földtörvény várható módosítása miatt. Mint vezetőjük elmondta, ez utóbbi azért sérti az érdekeiket, mert ha a külföldiek valóban lehetőséget kapnak a földvásárlásra, az a magyar gazdák ellehetetlenüléséhez vezet.
Nem tudunk bővülni, nem tudunk több területet szerezni, mert ez csak úgy lehetséges az életben maradás, hogy több területen tudnánk gazdálkodni, jobb gépeket tudnánk vásárolni.
A gazdák Baranyában még Szigetvárnál, Somogyban Látrány és Nagybajom térségében, Tolnában pedig Dunaföldvár, Nagydorog és Iregszemcse mellett vonultak az utakra. Mint hangsúlyozták, ez csak egynapos demonstráció, de a későbbiekben készek megismételni az akciót.
Győr-Moson-Sopron megyében a Kópházi és a Vámos-Szabadi határátkelőhelyek közelében demonstráltak a gazdák. Mindkét helyen 20-25 traktor rendőri irányítás mellett délelőtt 10-től délután 2 óráig zárta le a félútpályát. Nagyobb kocsisor sehol sem torlódott fel, az autósoknak csupán néhány percet kellett várakoznia. A gazdák szerint viszont forgalomlassító megmozdulásuk sikeres volt.
Az életünkért küzdünk. A gazdák szerint ez a mondat jellemzi leginkább a hazai mezőgazdaság helyzetét. Úgy vélik, a kormány nem teljesítette vállalásainak jó részét, most pedig a földtörvény módosítására készül, amely egyet jelent azzal, hogy külföldiek is vásárolhatnának földet Magyarországon.
Ez ellen mi teljes mértékben tiltakozunk. A magyar gazdáké volt a föld, azoknak is kell, hogy maradjon a magyar gazdáknak. Szó sem lehet arról, hogy külföldiek ilyen könnyedén földvásárláshoz jussanak, meg egyáltalán ne jussanak földvásárláshoz.
A demonstrálók emellett a későn hozott vagy elmaradt kormányzati intézkedéseket, a kukorica intervenciós felvásárlásának akadályozását is sérelmezik. Hasonló indokkal szerveztek félpályás útlezárásokat Békés megyében is, ahol 3 helyszínen összesen mintegy 150 járművel vonultak utakra a gazdák.
Ítélet a kecskeméti maffia perben, összesen 64 évet szabtak ki. A részletekről nem sokára, most nézzük a további témákat röviden. Magyar-Román Környezetvédelmi Vegyes Bizottság 127 kifogás a Verespataki bányatervvel kapcsolatban. Zátonyra futott egy személyszállító hajó vesztege Dunaföldvárnál. A nemzeti gyásznapon az aradi vértanúkra emlékezünk. Az állami megemlékezések nyitányaként katonai tiszteletadás mellett felvonták, majd fél árbócra engedték a Magyar Köztársaság állami lobogóját a parlament előtti Kossuth téren. A ceremónián részt vett Sólyom László köztársasági elnök, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, Szili Katalin az országgyűlés elnöke, Bihari Mihály az alkotmánybíróság elnöke és Lomnici Zoltán a legfelsőbb bíróság elnöke. Mandó László szerint nehéz napokat élünk, még nem ég a haza, de elég egy felelőtlenségnek a feszültség olajára dobott szikrája és lángba borulhat. Az országgyűlés alelnöke a Fiumei úti sírkertben tartott beszédet. Hangsúlyozta, az aktuál politikai hangot sem nélkülöző beszéde mutatja, nem lehet a kegyelet paravánja mögé bújva emlékezni.
A közjogi méltóságok hagyományosan Batthyány Lajos, az első felelős és független magyar kormány miniszterelnökének mauzóleumánál koszorúztak. 1849. október 6-án ezen a napon Pesten végezték ki Batthyányit. A megemlékező beszédet Mandur László, az országgyűlés alelnöke tartotta, aki hangsúlyozta, az aradi vértanúk adnak útravalót a mai bajok orvoslására is.
Kiolvassuk, vagy meghalljuk a méltóság üzenetét. Ez az üzenet nekem, és hiszem, hogy még sokunknak a mindenkori, ha tetszik, történelmi felelősségről szól.
Mandur László kiemelte, a felelősség ma nem hősiességet, nem mártíromságot követel, hanem szolgálatot, megfontolt tetteket, mondatokat. A csend napján, a nemzeti gyásznapon csak az országért érzett felelősség vezetheti gondolatainkat, fogalmazott. A mauzóleumnál a megemlékezés koszorúit elhelyezték Sólyom László köztársasági elnök, több közjogi méltóság és a pártok képviselői is.
Az aradi vértanúk és Batthyány Lajos tiszteletére koszorúzás volt a Batthyány örökmécsesnél. Az első felelős magyar kormány miniszterelnökének kivégzésének helyén Lomnici Zoltán a legfelsőbb bíróság elnöke, Bihari Mihály az alkotmánybíróság elnöke, Kis Péter szociális és munkaügyi miniszter, és Mandur László az országgyűlés alelnöke tisztelgett főhajtással. Az 5. kerület nevében Rogán Antal polgármester helyezte el az emlékezés virágait. Debrecenben a város több pontján emlékeztek meg ma az aradi vértanúk napjáról. Elsőként az Aradon kivégzett Nagy Sándor József tábornok emlékművénél tisztelegtek a katonatiszt emléke előtt.
A debreceni eseménysorozat Nagy Sándor József emlékművénél kezdődött, amely azon a helyen áll, ahonnan a honvéd tábornok 1849. augusztus 2-án a sokszoros túlerőben levő cári csapatok elleni küzdelmet irányította. A vagyontalan nemesi családból származó katonatiszt október 6-án Aradon 5-ként lépett a kivégző padra. Ma nekem, holnap neked, éljen a haza. Ezek voltak az utolsó szavai.
Lelkesedésből, hazaszeretetből indultak meg azok az ifjak március 15-én, hogy Magyarország függetlenségét kivívják. Elindult az az európai szabadságot magában foglaló áradat, ami akkor végigsepelt Európán.
Az ünnepségen Debrecen és Hajdú-Bihar megye önkormányzata, a fegyveres erők, valamint a társadalmi szervezetek, politikai pártok képviselői koszorúk elhelyezésével tisztelegtek a mártír halált halt katonatiszt emléke előtt.
A Lenkei és Bajtársai Egyesület a 2000-ben megszüntetett Lenkei János gimnázium hagyományát vitte tovább, és emlékezik meg minden évben október 6-án az aradi vértanúkról.
Lenkei tábornok akár a 14. lehetett volna, ha betegsége nem akadályozza meg ebben, illetve nem tereli másfelé a történelem eseményeit, akkor őt is, mint aradi vértanút ünnepelnénk.
Lenkei János végül súlyos betegség után 1850. februárjában halt meg az aradi vár börtönében. Ő az egyetlen az Aradon elítélt főtisztek közül, akinek a sírja a trianoni magyar határokon belül található. A 14. vértanú szülővárosában, Egerben nyugszik. A kisasszony temetőben lévő felújított sírján helyezték el a megemlékezés virágait.
Azt a végzetes október 6-át, a 13-ak kivégzésének napját követhették végig a Szekszárd főterén megjelentek. Fél ezer megemlékező hallgatta végig a múltidézést. A műsorban megelevenedtek az aradi vértanúk utolsó napjának történései. Sorban elhangzottak az utolsó mondataik is, melyek hűen tükrözték a halálra ítéltek emberi nagyságát.
Gróf Leiningen az egyetlen, aki egyenruhában volt, levette fejfedőjét, szőke fürtjeibe belekapott a szél. Régen nem voltam már friss levegőn, majd később, nem sokára egy igazi bíró előtt fogunk állni, aki igazságosabban fog ítélkezni.
Szekszárdon a megemlékezés végén a diákok előbb a vértanúk képmásai előtt tisztelegtek, majd a város különböző szervezetei és intézményei a 48-as emlékmű előtt helyezték el koszorúikat.
Göncz Kinga szerint Magyarország azt kívánta és kívánja, hogy a magyar és a román nemzet együttélése az Európai Unió határain belül további érdemi minőségi változásokhoz vezessen. A külügyminiszter erről Aradon a vértanú tábornokokra emlékező ünnepségen beszélt.
Az aradi megbékélési parkban a magyar külügyminiszter örömmel állapította meg, hogy Románia 2007-ben az Európai Unió tagja lesz.
Új történelmi korszakba érkeztünk, Románia is az Európai Unió tagja lesz 2007. január 1-től, Magyarország már az. És azt gondoljuk, hogy ez fantasztikus új lehetőségeket is jelent, valóban szabadságban új közös fejlődési lehetőséget a magyar-magyar kapcsolatok szempontjából is.
Markó Béla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke beszédében utalt arra, hogy ma divat a bocsánatkérés. De a 13 tábornoktól ki fog végre bocsánatot kérni, tette fel a kérdést. Mint mondta, nem a bocsánatkérés számít, hanem a változás, az igazi elégtétel.
Hinni kell egy olyan október 6-ában, amikor a fájdalom elcsitul, a vértanúk lelke megnyugszik, és senki sem fogja már tudni igazán, hogy miért haragudtak egymásra valamikor régen Európának ebben a részében. A nemzetek.
Délelőtt a Minorita templomban Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsek elmondta, az emlékezés alapvető feltétele annak, hogy a magyarság határoktól függetlenül is megőrizhesse nemzeti önazonosságát. A szertartás után a résztvevők a vesztőhelynél koszorúzással és néma főhajtással rótták le kegyeletüket a vértanúk emléke előtt.
Persányi Miklós szerint Romániának okozhatják a legnagyobb károkat a Verespataki aranybánya terv környezeti gondjai, de Magyarországnak is kiemelkedő érdeke, hogy a határon semmilyen szennyeződés és káros hatású anyag ne jusson át. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter Nagyváradon részt vette a Magyar-Román Környezetvédelmi Vegyes Bizottság ülésén.
Persányi Miklós a Verespataki bányatervvel kapcsolatosan kiemelte, a geológiai és ökológiai felmérések hiányoznak belőle, nem tudni, hogy a termelésben keletkezett cián hová fog kerülni, hiányoznak belőle a balesettel kapcsolatos intézkedések, és a bánya bezárásához szükséges pénzügyi fedezetet sem ismerteti.
122 kifogásunk volt az elkészült hatástanulmánnyal kapcsolatban. Ezeket megküldve a román félnek most azt a reakciót kaptuk, hogy a román hatóságok sem fogják befogadni a hatástanulmányt, a magyar észrevételeket figyelembe veszik.
Hangsúlyozom, hogy Románia betartja a nemzetközileg elfogadott eljárásokat, a legnagyobb felelősséggel elemez határozathozatal előtt. A határozat lehet 50%-ban a Verespataki beruházás mellett, 50%-ban pedig az aranykitermelés ellen is.
A magyar delegáció az aradi 1848-as vérengzések áldozataira emlékezve Szacsvai Imre szobránál és Nagy Sándor József dandártábornok emléktáblájánál helyezett el virágkoszorúkat.
Ítélet a kecskeméti maffia perben. Összesen 64 év fegyházbüntetés szabott ki jogerős ítéletében, bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények miatt az ügy 9 vádlottjára a szegedi ítélőtábla. Az ítélet hirdetés rendkívüli biztonsági intézkedések mellett zajlott.
A vádirat szerint Radnai László irányításával hierarchikusan felépített bűnszervezet jött létre a 90-es években. Tagjai egy ellentétes érdekeltségű bűnözői csoporttal akartak leszámolni. Feltérképezték a célszemélyt, egy a Balatonon befolyásos üzleti tevékenységet folytató vállalkozót, bérgyilkosokkal vették fel a kapcsolatot, és Szerbiából mintegy 1,5 millió forintért több alkalommal is nagy mennyiségű lőfegyvert, lőszert szereztek be. A bűnszervezet néhány tagját fegyverszállítás közben 2004-ben tartóztatták le. Radnai Lászlót és 10 társát emberölés előkészületével, fegyvercsempészéssel és lőfegyverrel való visszaéléssel vádolta az ügyészség. Két vádlott első fokon kiszabott fegyházbüntetését két évvel enyhítette a szegedi ítélőtábla. További 7 vádlott esetében pedig helyben hagyta a Bács-Kiskun megyei bíróság ítéletét, így ők 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztést kaptak. Radnai Lászlót, az ügy elsőrendű vádlottját, mint felbújtott, 12 év fegyházbüntetésre ítélték.
Robbanás történt Zámolyon egy homokbányában, 3 meghaltak, egy súlyos sérült is van, 5 mentőhelikopter szállított a kórházba, az áldozatok tűzszerészek. A baleset valamilyen robbanó szerkezet hatástalanítása közben történt, a helyszínt a rendőrség lezárta. Zátonyra futott egy holland személyszállító hajó ma hajnalban Dunaföldváron. Fedélzetén 64 utas és 19 főnyi személyzet tartózkodott. A hajózási utat bóják jelzik Dunaföldvárnál. A bójákon túl azonban hatalmas kőtorlaszok vannak, egy ilyenen akadt fönn a holland hajó is. Senki sem sérült meg, a hajó is sértetlen maradt. A mentés kora délutánig nem kezdődött meg, valószínűleg nem volt a térségben erre alkalmas hajó. A híradó végén most nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 207 igen, 165 nem, bizalmat kapott a miniszterelnök. Nagy gyűlés, a teljes Fidesz frakció részt vett a tüntetésen. Nemzeti gyásznap, az aradi vértanúkra emlékezünk. Híradóval legközelebb 9 óra 40 perckor várom Önöket, viszontlátásra.
A tavalyi 10. helyhez képest előrelépés férfi karcsapatunktól a világbajnoki 4. hely, de úgy már keserűbb lehet nem Csikék szájíze, hogy közel álltak Torinóban a döntőhöz. A bronzmeccsre a negyed döntőben mínusz 16-ot produkáló Lontai helyett Lengyel Balázs szerepeltette a szakvezetése az oroszok ellen. Az első körben egyedül ő jött le döntetlennel a Pástról, Nemcsik Zsolt és Decsi Tamás is veszített. A 15-10-es különbsége csak tetőzte a második kör, ahol mindhárman kikaptak. Az ekkor már 12 pontos hátrányon Lengyel javított 5-öt a zárókörben, hiába cserélték Decsi helyett Lontait, újítani ő sem tudott aznapi rossz szereplésén. Igaz, a negyedik hely javítása tavalyihoz képest, de nem Csikék feje az elődöntős franciák elleni meccsért fájhat igazán, azaz Lontaié leginkább, aki egymaga zárt mínusszal, de ez elég volt a vereséghez. A nagy tíme a százszemese Hormai Adrien Tóth Hajnalka összeállítású párbajtőrcsapat 5. helyen zárta a torinói világbajnokságot.
A jelek szerint egyáltalán nem véletlen az NBA sztárokkal kiálló amerikai kosárlabda válogatott sorozatos kudarca a legutóbbi világeseményeken, hiszen csütörtök este a Barcelona legyőzte az Európában turnézó Philadelphia 76ers csapatát. A Chris Webber Allen Iverson duo 32 pontot hozott össze, ez a Barca jó védekezését dicséri, ne feledjük, hogy jobb napokon Iverson egy fél idei termelés ennyi. Támadásban pedig Navarro, Kakiusis vagy éppen Basil képtelen volt hibázni a hárompontos vonalon túlról, így elsősorban a tripla esőnek köszönhetően Barcelona Philadelphia 76ers 104-99.
A Forma 1-es világbajnokság Japán nagydíján a szakadó esőben rendezett tréningek közül az elsőt Anthony Davidson, a másodikat Giancarlo Fisichella, míg a harmadikat az összetett pontversenyben több futam győzelmének köszönhetően élénálló, a szezon végén visszavonuló hétszeres világbajnok Michael Schumacher nyerte, legnagyobb riválisa Fernando Alonso előtt. A tavalyi bajnok csütörtökön még mindig arra panaszkodott, hogy az előző kínai nagydíjon egyedül érezte magát, amikor Fisichella megelőzte őt, miközben gumi problémákkal küszködött. Igaz, péntekre már szent a béke kettejük között, ám lehet, hogy ez sem lesz elég muníció Alonso idei elsőségéhez. Sőt, a fogadóirodák szerint is pályafutása befejezéséhez készülő hétszeres világbajnok Michael Schumacher az idei Forma 1 legnagyobb esélyese. A két versenyzőnek jelenleg egyformán 116 pontja van. Schumacher több futamgyőzelmével előzi meg riválisát, a német akár már a japán nagydíjon bebiztosíthatja a végső, egyben karrierje 8. viadalát.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Ismét nagyon sok volt ma a napsütés a Kárpát-medencében, felhők is alig zavarták a napsugarait, és ez egyelőre a folytatásban, tehát holnap még mindenképpen így marad, aztán vasárnap ismét egy hideg front érinti térségünket, ez egy pici lehűlést és felhősödést okoz, de aztán a jövő héttől ismét visszatér a nagyon kellemes későszi időjárás. Egyébként Európa nagy részén ez most a jellemző, kellemes délutáni hőmérsékletek mellett egyre több felé a napsütés az uralkodó. Éjszaka a Kárpát-medencében a hőmérséklet általában 4 és 9 fokig csökken, tehát igencsak hűvös lesz a hajnal, sőt pára, illetve ködképződésre is kell számítani, úgyhogy az autósok mindenképpen legyenek óvatosak. Kisebb felhősödésre már csak elszórtan, és inkább a keleti-délkeleti tájakon számíthatunk. Aztán holnap délelőtt nagyon sok lesz a napsütés, a hőmérséklet is igen kellemesen alakul, a csúcsérték a délutáni órákban általában 21 és 23 fok között valószínű, ennél hűvösebb, a tartósan borús délkeleti tájakon lehet már csak. Igaz, délután északnyugat felől már felhősödés kezdődik, de ebből csapadékra szerencsére még nem kell számítanunk, úgyhogy a holnapi nap mindenképpen alkalmas a szabadtéri programokra, egy kis kirándulásra, sétára. A frontérzékenyeknek szerencsére most ismét nem kell fronthatással megküzdeniük, a közlekedési feltételek pedig alapvetően kedvezőnek mondhatók, de azért, ahogy említettem, vigyázzanak a kora reggel útnak indulók, amíg a köd, illetve a pára fel nem száll. A pollenhelyzet napról napra javul, így az allergiások egyre kevésbé kell, hogy szenvedjenek. És akkor lássuk a folytatást. Vasárnap egy hideg front érinti a Kárpát-medencét. Ezen a napon egy picit hűvösebb lesz, 14 és 19 fok között alakul majd a csúcshőmérséklet. Változóan felhős lesz az ég, eső, zápor szinte mindenütt kialakulhat. Aztán hétfőn és kedden megnyugszik időjárásunk, ismét sok lesz a napsütés, kevés a felhő, a hőmérséklet pedig napról napra kellemesebben, hétfőn 16 és 21 fok között, kedden pedig már 18 és 23 fok között várható. Egyébként, ami még elmondható az időjárásról és fontos is lehet, hogy a hajnalok bizony már nagyon-nagyon hűvösek lesznek, általában a kora reggeli hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul. Kedves nézőink, én megköszönöm a figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is. Most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Sütő András a Bethlen és Kossuth díjjal, valamint a Magyar Köztársaság nagykeresztjével kitüntetett író 79 évet élt. Drámái, prózai írásai a magyar irodalom igazi gyöngyszemei. Közéleti emberként bátran képviselte Romániában és szerte a világon az erdélyi kisebbségben élő magyarság érdekeit és jogait. Sütő András búcsú szertartását szombaton 13 órakor a Duna Televízió mindkét csatornája élőadásban közvetíti.
Sütő András a két részes beszélgetésben az erdélyi magyarság történetével vett számot a trianoni döntéstől 1945-ig. Az egyetemes magyar irodalom egyik legjelentősebb alkotója, a történelmünk legérzékenyebb kérdéseiről is őszintén, személyes átéléssel van.
Nem lehet másként történelemről beszélni, csak a tények tudomásul vételével. A vágyainkat megtestesítve történelmet csinálni, pontosabban történelmet hazudni nem lehet.
Történelmet hazudni nem lehet. Beszélgetések Sütő Andrással. A kétrészes filmmel a nagy íróra emlékezünk. Szombaton délután 4:45-kor a Duna Televízióban.
Élni nem muszáj, de hazudni kell. Kellett.
Élni nem muszáj, de hazudni kellett. Ez lehetne a mottója Sütő András drámájának, amely szomorú tükörképe a világnak, melyben éltünk és élünk ma is.
Mennyit kér ön azért, hogy leányommal névleges házasságot kötve kimenekítse őt innen Magyarországra, ahol aztán természetesen gyorsan el is kell válniuk?
50 000 plusz válási költség.
Sütő András, Balkáni Gerle. Menyegzőnek színe és fonákja két részben. A Nemzeti Színház előadása felvételről. Az előadással Sütő Andrásra emlékezünk szombat este 6:30-kor a Duna Televízióban.